Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Kis László, fizikus, akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Üdvözlöm, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Talált-e már valami az átlagember számára is felfoghatóan érdekeset a kitartás a Marson? Vagy még tesztelik a gépeket?
Hát, szép jó napot kívánok mindenkinek, sőt most már lassan jó estét is kívánhatunk. Ugye a helyzet az, hogy a leszállás maga történt február 18-án, ami most már ugye egy hét és egy nappal ezelőtti esemény, de még csak ezen a héten hétfőn volt az, amikor kijött az a videó fölvétel, ami készült a leszállás közben. Ilyet még soha nem készített az emberiség. Szerintem bazéjó néz ki a dolog. Tehát nyilvánvalóan a tudományos eredményekért még kis türelmet kér a szakma. Azt mondanám, hogy egy pár hónapot mindenképpen. Tehát az oké, hogy leszállt, ugye. Volt ott, mi ez a francia, az ember feje fölött ez a ejtőernyő. Ejtőernyő, fúvóka, odébb szállt, tehát egy csomó technológiai demonstráció. Leszállt, működ, körbenézett, már minden volt, már tele van egyébként a közösségi média egy csomó hamisított videóval, még fölvétellel is, tehát ezt most a, hogy mondjam, az emberi civilizáció erre fogékonyabb fele nagyon mélyen bevéste a közös tudatba, és már a mém generátorok is elindultak, de a tudományos eredményekért még várni kell, kérjük szépen a türelmét mindenkinek.
Maradva a leszállásnál, ugye ez úgy szállt le, hogy közben nézte is, hogy hova fog leszállni, de azt is ki kellett választani, hogy a Marson belül hova szálljon le, mert nyilván Magyarországot se lehet megérteni, ha az ember csak Balatonboglárt nézi át három
hét. Vagy mondjuk a Hortobágy közepére, az különösképpen mondjuk így egy nagy üres lapály, ott a fű, néha egy tehén elsétál az ember mellett, abból nem érti meg, hogy miből áll Magyarország. Igen.
Hogy kell kiválasztani?
Ugye itt az volt a cél, ugye a Perseverance NASA marsjárónak szerintem a technikai demonstráció valójában az egyik fő célja, de a másik fő célja az az egykori vagy akár jelenlegi élet lehetőségeinek a kimutatása. Na most a helyzet az az, hogy a folyékony víz egykori jelenlétét mutató felszínformák azok, amelyek a végül kijelölt helyszínen a Jezero kráternél uralják a terepet. Úgy néz ki a dolog, mint egy ilyen tó, amiből egy ilyen kifolyáson át távozott a víz. Ez nagyon régen volt, több milliárd évvel ezelőtt, a Mars korai szakaszában első 1,5 milliárd évében volt erre alkalmas a környék, de azt gondoljuk, hogy akkoriban a Mars az élet számára sokkal alkalmasabb környezet volt, mint adott esetben akár a Föld is akkoriban. Tehát sok víz volt a Mars felszínén, a légköre is sokkal sűrűbb volt, tehát a mostan látható ilyen üledékes, folyókifolyásos, egykori tó maradványait mutató helyszín volt az, amit kerestek a kutatók, mert azt mondták, hogy ha valahol lehetett élet, akkor az egy ilyen hely. Ez már megtörtént a Mars körül keringő szondák föltérképezésének eredményeként évekkel ezelőtt. Tehát a Jezero krátert, azt már nagyon régen, tehát több évvel ezelőtt kitűzték célul, hogy aztán pontosan a fedélzeti mesterséges intelligencia hogyan választottak, hogy na, ide megyek ki, az ugye egy fejlesztés eredménye volt, ugye nagyon jó fölbontású térképeink vannak a Marsról, nagyon jó fölbontású képeket készítettek a jelenleg is ott keringőző szondák, és azokat ilyen fedélzeti alakfölismerő algoritmusoknak kellett lekövetni, hogy a tényleg oda menjen, ahol nem a lejtő közepére, nem egy gödör mélyére, nem egy kis kiálló szikla tetejére, hanem tényleg egy szép, sima helyre, ahonnan aztán elindulhat majd a guringázásra. Ugye nagyjából 20 kilométer szerepel a tervekben, hogy annyit legalább be fog majd járni a következő években.
Hova tűnt a víz a Marsról, meg a légkör?
Ugye ezt kell érteni, hogy a Marsra ugyan azt mondjuk, hogy ilyen terresztriális, tehát kőzet bolygó, ilyen földhöz hasonló kőzet bolygó, de jelentősen kisebb, mint a mi földünk. Ilyen szép méretarányos képeket, ha kirak az ember, vagy megkeres az ember bár az interneten, akkor lehet látni, hogy a Mars az fele akkora átmérőben, mint a mi földünk. És akkor elemi geometriára emlékszünk, a felszín az négyzetes, a térfogat az köbös összefüggés. Ha fele az átmérője, akkor a felszíne az negyed akkora, mint a földé, a térfogat a nyolcad akkora, mint a földé. Ha a sűrűsége ugyanannyi, akkor a tömege majdnem 10-szer kisebb, mint a Földé. A felszíni gravitációja a Marsnak gyengébb, mint a Földé, és nem volt elég nagy tömege, hogy megtartsa azt a légkört és azt a vizet, ami aztán ugye vízpárával alakult, aztán napsugárzás hatására fölbomlottak a molekulák hidrogénre meg oxigénre. Szóval a hidrogén az egyszerűen elszökik. A hidrogén az egy nagyon könnyű valami. Hát a Zeppelinre, ha gondolunk, ugye a Hindenburg féle hidrogénnel töltött nagy lufi, ami neki ment a villanydrótnak 1936-ban, 37-ben, és szétrobbant az egész hóbelevanc. Ugye a hidrogén az egy nagyon könnyű, az elrepül kifelé, és hogyha a bolygó gravitáció gyönge, akkor képes elszökni. Ez okozta a Mars vesztét, hogy amikor 4,5 milliárd évvel ezelőtt kialakult a naprendszer, és benne a Mars bolygó, valahogy ugye a Föld és a Jupiter pálya között, akkor nem gyűjtött be magába elég tömeget ahhoz, hogy képes legyen sok milliárd éven keresztül megtartani a légkörét és a felszínen azokat a kiváló körülményeket, amelyeknek köszönhetően akkoriban a fél bolygón egy hatalmas óceán hullámzott.
De minden víz elment a Marsról, vagy valahol lehet még víz?
Ez, ami nagyon érdekes. Tehát ugye szoktam azt mondogatni, hogy az, hogy most így zsizseg a Mars környéke, nem nagyon zsizseg, már a világűrben nem zsizseg semmi, de ha azt nézzük, hogy most már így is működött 10 szonda a Mars felszínén, illetve körülötte keringő pályán, és most megérkezett múlt két hete, február 10-e és 18-e közötti 9 napban vagy 8 napban, megérkezett 3 új szonda, akkor azt lehet mondani, hogy igenis van egy fölfokozott érdeklődés a Mars iránt, ami korábbi években is megvolt, de most nagyon fölfokozódott is. Több oka van ennek a fölfokozottságnak, de az egyik, ami a tudomány oldaláról jött, az arról szól, hogy az elmúlt 20 évben olyan érzékeny szondákat fejlesztett ki az emberiség, amivel már a Marsnál távérzékeléssel a felszín alatti rétegeket is kvázi belelátunk, meglátjuk a felszín alá be. Hát nem csak radarozásra kell gondolni, nem mondjuk ilyen neutronszórásos kísérletek. Most ez bonyolult, hogy milyen típusú műszerek, de kiderült az, hogy a felszín alatt ott van az egykori víznek a maradványa, ezt úgy hívjuk, egy ilyen jeges szféra, egy ilyen krioszféra van a Marson, a felszín alatt adott esetben néhol csak pár méter mélyen, és ez teljesen fölülírta a Marsról alkotott korábbi képet, hogy ez egy unalmas, száraz, kősivatag, ugye a viking szondák 40 évvel ezelőtt ezt a képet rajzolták fel, még először leszálltak, amerikaiak leszálltak és vittek ilyen életvíz vizsgáló kísérleteket nézték, és nem találtak vizet, nem találtak semmit, tehát egy nagy vörös sziklatenger, vagy sziklasivatagnak tűnt az egész, pedig lehet, hogy csak fél métert kellett volna lefúrni, vagy fél méterrel mélyebbre kellett volna lefúrni, de a fene gondolta volna azt, hogy valójában behúzódott a felszín alá a jég, tehát nem teljesen száraz a bolygó, és ez a fölismerés, meg az elmúlt két évben azok a fölismerések, hogy igen, még vannak egész konkrétan folyékony vizes tavak a déli pólus sapka alatt a Marson, igaz, hogy lehet, hogy iszonyatosan sósak, és azért folyékonyak, de mégiscsak folyékony vizes tavak, ezek mind átrajzolták a mentális képet a tudósok fejében, hogy milyen bolygó a Mars, és ezért érdekes most oda menni.
De van valami hipotézisük ezekről a felszín alatti jegekről, meg sós folyásokról, aminek a megerősítése, meg a cáfolata is már egy-egy eredmény volna?
Hát a hipotézisekkel Dunát lehet, de még akár azt mondanám, hogy Nílust is lehet rekeszteni. Tehát rettenetes nagy az irodalma ennek az egésznek, hogy mi lehet ott. Amit érezzünk, vagy értsünk meg, hogy itt el kell szakadnunk pusztán csak a Marstól, mint egy naprendszeri égitestől, hogy miért is olyan fontos ez az élet dolog itt ezen a Marson, meg a víz, meg jég, meg akár. Alapvetően a vizet azért szeretnénk, vagy azért szeretjük, mert a földi típusú élet biokémiai reakció, ez a oldószeres környezet, az a vízben lehetséges. Tehát ha miénkhez hasonló életet keressük máshol, akkor ahhoz keresd a vizet. Más élet területeken keresd a nőt, itt keresd a vizet. Ha van víz, akkor lehetnek olyan biokémiai reakciók, pusztán a kémiai elemgyakorisága a univerzumban, szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, minden, ami a szerves molekulákban van, az nagy létszámban előfordul, ha van víz, lehet biokémia. És ami egy nagy kérdése a 21. századi tudománynak, általában nem a bolygókutatásnak, nem a csillagászatnak, hanem a nagy tébetűs tudománynak, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben. Az élet, az milyen? Mi a valószínűsége az élet kialakulásának? Jelenleg egy darab bolygót ismerünk, ahol tudjuk, hogy van élet, ez a Föld. Egy darab bolygó van, ahol úgy gondoljuk, hogy értelmes élet is van, ez a Föld, bár néha fölmerülnek kérdőjelek. Tehát magyarul semmit nem tudunk arról, hogy mi a valószínűség az élet kialakulásának, mert egy pontból, egy megfigyelésből akár lehet isteni csoda is. Lehet annyira ritka esemény, hogy 10 000 milliárd évente egyszer fordul elő. Ha csak még egy helyen találunk, akár a Marson, akár a Jupiter Európa holdján, akár a Saturnus Titán holdján, már kikövetkeztethetjük azt, hogy az élet egyáltalán nem egy isteni csoda és ritkasság, hanem olyan, mint a koszos városban az óriás csótány, bárhol borítjuk fel a kukát, szétszaladnak azonnal, az élet is bárhol fölüti a fejét, ahol lehetséges. Na erre a kérdésre, tehát még egyszer, mi az élet kialakulásának a valószínűsége? A Mars nagyon erős érvekkel szolgálhat pozitív detektálás esetén. Ha negatív lesz, akkor továbbra is marad a kérdés, hogy nem tudjuk. Lehet, egy isteni teremtés csodálatos eredménye az, hogy egy élettel teli földön lakhatunk, és vagyunk ilyen szerencsések.
Jó, de mi, ha vízben keresünk földi típusú életet, mit fogunk csinálni, ha a vízben nem földi típusú életet találunk? Egyáltalán felismerjük, hogy ez,
hát ez
nem
egy érdekes
földi típusú
kérdés.
Élet?
Ugye ez egy érdekes kérdés, mert a földi életnél a DNS, RNS, RNS és DNS alapú genetikai kódolás az, ami igazán élővé teszi ezt a működésünket. Tehát, és erre mondják azt egyesek, hogy na ennek a véletlenszerű kialakulása, hogy tényleg ezek a bázis savaknak az összekötődése, és akkor tényleg hogy a gén szerkezet, és aztán az örökítő anyag, amivel aztán az evolúciót lehetővé teszi a biokém, egy egyik generációról másikra átmegy, de a hibák mennek a másolásba, és az előnyös hibák azok túlélnek. Tehát az egész biokémiája, evolúciója, ez egy olyan dolog, ami annyira hihetetlennek tűnik, hogy magától kialakuljon, hogy nagyon-nagyon meglepődünk, hogyha egy ugyanilyet találunk, akkor is nagyon-nagyon meglepődünk, hogy egy eltérőt találunk, és mind a kettőből nagyon-nagyon sokat megtudhatunk arról, hogy az élet maga, az milyen eséllyel jön létre. Mert tényleg még egyszer, abból, hogy egy darab pontunk van, arról semmit nem tudunk. Egyszer megnyerem a lottó ötöst, abból nem következik az, hogy minden héten megnyerem a lottó ötöst.
Jó, de én arra gondolok, hogy ha találunk egy tőlünk eltérő típusú életet, ami mondjuk úgy néz ki, mint egy fogkefe, akkor mi föl fogjuk azt ismerni, hogy az egy élet?
Nem biztos, tehát ugye az életnek sokféle, ugye az élet definíciója már magában egy érdekes kérdés. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy lehet, hogy vannak egyébként az univerzumban gondolkodó sziklák. Még lehet, hogy a Marson is vannak gondolkodó sziklák, amelyek 50 000 évig élnek, és 300 évente odébb mennek, mit tudom, 2 centit, időközben pedig integrál egyenleteket oldanak meg, hogy hogyan megy a hullám terjedés egy elméleti, mit tudom én, valamilyen folytonos közegbe. De ezekről nem tudjuk azt, hogy hogy néznek ki, ergo a jeleiket sem tudjuk kimutatni. Azért szoktuk az életnek a földi típusú változatait keresni, mert arról tudjuk azt, hogy milyen. Arról, amiről azt se tudjuk, hogy milyen, arról nem tudunk semmit. Ez egy olyan, nem akarok most ilyen közéleti hasonlatokat mondani, miről sem tudjuk, egy békés hadvezér. Arról sem tudjuk nagyon, hogy milyen. Tehát nem is tudjuk a jeleit megkeresni. Tehát igazából az, amit most első lépésként teszünk, hogy arról, amiről tudjuk, hogy milyen jelesül a földi típusú élet, ezt próbáljuk kimutatni. Nem zárja ki egyáltalán semmi, hogy másmilyenek is létrejöhessenek, de akkor azt nem tudjuk, hogy mit keressünk. Tehát úgy sokkal nehezebb a tűt a szénakazalban megtalálni. Főleg ha arra gondolunk, hogy a Marson, lehet, hogy kialakult az élet 3,5 milliárd évvel ezelőtt, és lehet, hogy 2,5 milliárd évvel ezelőtt ki is pusztult. És akkor onnantól kezdve ilyen geokémikusoknak kell okosakat mondani majd a például a Perseverance által gyűjtött minták visszajuttatása után sokkal érzékenyebb földi laboratóriumokban elvégezve a kutatásokat, hogy na mi látszik ezekben a régi kövekben, mert nem biztos, hogy elküldtük a legjobb műszert a Perseverance-el, sőt, biztos, hogy nem küldtük el a legjobb műszereket, mert azok nem férnek föl egy marsjárónak a fedélzetére.
Hogy kell most ott kutatni? Említette a korábbi szondákat, amik egy picit lejjebb mennek, akkor megtalálták volna a vizet, és hamarabb gondoltunk volna mást a Marsról. Most mit csinálnak?
Tehát amiben sokat fejlődött a technológia, ezek a nagyon finom kémiai izotóp elemzések, ezek a geokémiának a rejtett bugyraira kell gondolni, amelyekhez fogalmazunk úgy, hogy én is csak körülbelül annyit értek, mint mondjuk mint egy sportkommentátor a focihoz, tehát jól tudja kommentálni, de ő maga nem feltétlenül rúgja nagyon pontosan a labdát. Tehát részben ezek a dolgok, hogy a nagyon pici mintákból kihozni a lehető legtöbb információt. És ami nagyon fontos, itt mondta Perseverance-nél, hogy van ez a tudományos mondás, tehát megy majd mintákat venni, a mintákat valamilyen előre bekészített műszerekbe még egyszer leginkább kémiailag fogják majd vizsgálni, de a visszajuttatás, ami a földi részletes vizsgálatokat fogja lehetővé tenni, az is egy fontos tudományos tevékenység, de az inkább egy technológia demonstráció, hogy mert ilyen 30-valahány ilyen kis aranykapszulákba bele fog tenni a mintákat, és majd 26-ban fog elindulni az a újabb szonda, amelyik oda fog menni a Marshoz, keringőzik a Mars körül, az egyik része leszáll oda a Perseverance által szépen összegyűjtött arany kis kapszulák mellé, beszedi őket a fedélzetére, visszaviszi Mars körüli pályára, és aztán visszarepül a Földhöz. Már az egy nagy művelet lesz, az 26-ban indul a jelenlegi tervek szerint, és 31-ben fognak visszaérni a minták. Tehát itt megint csak, amivel kezdtük az elején, hogy türelmet kérünk, itt ezekben a témákban nincsenek egyik hétről a másikra gigantikus áttörések, hanem itt egymás után egymásra épülő mondjuk űrprogramokat kell elképzelni, amelyek a legvégén kihozzák a dolgokat. Tehát ez a technológiai demonstráció jelleg az, ami azért a Perseverance-nél legalább annyira erős, mint a tudományos, mondjuk egy kutatás, a tudományos kutató munka, laborvizsgálatok.
Azért aranyakapszula, mert szép, vagy mert nem reagál? Vagy azt képzeljük
nem reagál,
róla?
Mert igen, tehát azt kell biztosítani, hogy mindenképpen. De eleve a Perseverance-t is fertőtlenítették, hogy ne szennyezzük be élettel a Mars bolygót, ezt ugye az összes Mars szondánál megcsinálták, és igen, olyan anyagokba kell beletenni a mintákat, amelyek nem reagálnak. Tehát kémiailag inaktívak. Úgyhogy itt sok mindenre kellett gondolni, nekem legalább olyan érdekes ebben az egészben, hogy vitt magával egy kis drónt, egy ilyen kis mini helikoptert. Na, az végképp gyakorlatilag semmit nem fog hozzátenni az életkutatáshoz, ha csak el nem repül egy leskelődő marslakó csapat fölött, és akkor azok integetnek neki, hogy szia, itt vagyunk, hát nyilván ilyen nem lesz. De az is, ami először lesz az emberiség történetében, egy másik bolygón egy autonóm módon röpködő, ilyen elrepül, és akkor aztán visszamegy, ilyet fogunk működtetni. Tehát mind-mind afelé mutat, hogy nem csak a tudomány az érdekes, éppen az is érdekes, hanem előkészítő aktivitásokat is folytat az emberes marsutazáshoz, hogy mi az, ami ahhoz szükséges. Tehát olyan technológiákat kipróbál, tesztel, amelyeket csak a Mars felszínén lehet kipróbálni és tesztelni.
Többször is említette ezt a technológiai demonstráció kifejezést. Kinek demonstrálnak a NASA mérnökei? Maguknak, a tudományos közvéleménynek, a szomszédországnak, annak, aki még oda képes küldeni valamit, vagy kinek?
Döntéshozóknak.
Hogy megéri 3000 milliárd dollárt?
Hogy megéri x milliárd dollárra, x az lehet nulla és ezer között bármilyen szám. Tehát a technológiai demonstráció az ugye arról szokott szólni, hogyha van egy nagy vizionárius kép. Én tudok mondani egy csillagászati példát, gravitációs hullámokat akarunk majd a 30-as években a LIGO űrbéli példatársával, a LISA-val mérni, ahol nagyon ambíciózus projekt van. Annál is, hogy a 10-es évek közepén, 14-5-6-ban repült egy technológiai demonstrátor eszköz, egy kis műhold, amiben azt nézték, hogy egy ilyen lézer interferométer tényleg olyan pontosan tud mérni távolságot, és olyan stabilan, mint ami szükséges. És itt is az van, hogy például mondjuk oxigént kivonni a nagyon ritka, de mégiscsak széndioxidból álló Mars légkörből. Ez ugye a Perseverance-en a MOXI kísérletnek a célja. Úgy kell elképzelni, mint egy ilyen mesterséges fát. Belélegzi a széndioxidot a Mars légköréből, ott belül csinál mindenféle elektrokémiai reakciót, és akkor kijön belőle az oxigén. Ha lesznek valaha emberek a Marson, és ebbe azért nem csak Elon Musk hisz, hanem azért mások is, akkor ilyen típusú eszközöket kell ott működtetni, mert nem leszünk képesek az összes oxigént innen a Földről elküldeni, mert az hihetetlenül megdrágítja, megnöveli a költségeket, hanem ott a helyszínen kell adott esetben a szénsavhót átalakítani oxigénné, és még ami van abban a szénsavhóban, vagy adott esetben a nagyon ritka marsi légkörből kell kiválasztani a szükséges mennyiség oxigént. Tehát, hogy milyen az az eszköz, ami ezt a legnagyobb hatékonysággal képes megvalósítani, ezt lényegében nyilván földi mars analóg laborokban meg lehet próbálni, tesztelni, de egy döntéshozó, amikor azt mondják, hogy figyelj, adjál nekünk 10 milliárd dollárt a következő 10 évben, mert ezt meg akarjuk csinálni, és vannak érveink mellette, akkor azt fogja meg ki visszakérdezni, hogy na de tényleg fog az ott működni? Mert azt a fiaskót senki nem kívánja fölvállalni, hogy istentelen pénzt beleteszünk, és aztán oda megy, és akkor nem működik. Az egy hihetetlen presztízs veszteség bármilyen űrügynökségnek és fölötte működő felügyelő szervezetnek.
De a döntéshozó az mindig azokra figyel, akit ők meg fogják majd választani. Az átlagember számára elég jelentős volt ez a demonstráció, mert az animáció az fantasztikus volt. Az első képek is fantasztikusak voltak, csak ilyet ugye bárhol elő lehet állítani, egy laboratóriumban is például.
Hát, én azt gondolom, hogy meglepő módon a média erre a témára most nagyon ráharapott, és az emberek, a köznép, a populus reakciója hihetetlenül pozitív. Azt rendkívüli módon túlzónak érzem. Ugye mi itt a Svápény Csillagvizsgálatban is csináltunk egy Facebook Live közvetítést, a leszálláskor 7300 nézőnk volt, soha semmilyen eseményünkre ennyi ember úgymond nem jött még el, és akkor jöttek a lelkendező kommentárok, hogy ez olyan érzés volt, mint a 1969-es holdra szállás ember általa az égi kísérőnkön. Azért ne vigyük túlzásba dolgot, azért most egy jelentős média hype volt ezen esemény körül. De azért nem véletlen, hogy mondjuk az Egyesült Arab Emírségek, ugye ha Mars nem megy dubajozni, akkor Dubaj megy a Marsra, ugye a 50 éves függetlenségi évfordulójuk, az ugye 71. december után 2021. decemberében lesz, egy Mars szondával, mint politikai aspirációnak a megtestesülésével demonstrálja azt, hogy mi jók vagyunk. Ugye az Egyesült Arab Emírség egy 10 milliós ország. Csak hát hozzánk képest kőgazdag 10 milliós ország. Ők megengedhetnek maguknak egy marsszondát is. Ugye a kínaiak megint csak oda mentek, mert most ez itt egy megújult űrversenynek is egy terepe. Ez a másik dolog, amit mondtam, hogy miért zsizseg a Mars. Van egy tudományos érdeklődés, de van egy hát politikai töltetű űrversenybeli érdeklődés, emelkedés, és ennek a jeleit is látjuk ebben a mondjuk egyszerre odaküldött három Mars szondában.
Az győz ebben a versenyben, aki először küld embert a Marsra, vagy aki először talál valami olyat, amit haza lehet onnan hozni?
Szerintem az győz ebben a versenyben először, aki önfenntartóvá lesz képes fejleszteni ezt az aktivitást. És megmondom őszintén, ez egy magánvéleményem, mondjuk így azt, hogy a pálya széléről, hiszen én csillagász vagyok, mit értek én ehhez az egészhez, hát nyilván szakkommentátorként megint csak. Szerintem nem állam lesz ennek a versenynek a győztese, nem is feltétlen Elon Musk, bár ő hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy ezt megvalósítsa, de ez a robbanásszerű, vagy mondjuk így az, hogy nagyon erőteljesen megélénkült űrkutatás a naprendszerben, a potenciális nyersanyagok hasznosítása, itt a Holdon, ott a Marson, adott esetben kis bolygóközi térben keringő sziklákon, kis bolygókon, mindig fölveti azt a kérdést, hogy na de mi a fennér menjünk ki egyáltalán a Földről? Miért? Tehát hiszen világos egyébként, és ezt tegyük teljesen világossá, hogy ma a modern tudomány és társadalom legnagyobb kihívása nem a marsi frontvonalakon a kolóniák fejlesztése, hanem itt, itthon a kék bolygónk élőként és lakható bolygóként történő megőrzése. Tehát igazából most van egy olyan érzés az embernek, hogy az űrbéli frontvonal, ez egy ilyen újfajta vadnyugatként vonzza egyrészt a politikai versenyben megmutatni, mi vagyunk az elsők, mi vagyunk a legjobbak, de az nem önfenntartó. Az egyszerű megvan, leszáll a kis kínai vagy nagy kínai űrhajós a Marson, hazajön, és onnantól kezdve Kínát politikai szempontból nem fogja érdekelni a Mars. Ez az egész akkor válik önfenntartóvá, vagy fenntarthatóvá, ha lesz belőle értelmezhető gazdasági haszon. És jelenleg nem tud senki rámutatni arra, hogy na mi van a mi a gazdasági haszon a Holdon, mi a gazdasági haszon a Marson. Kisbolygó kapcsán már jobban fel lehet tenni azt a kérdést, hogy van-e olyan kisbolygó, ami adott esetben olyan földön ritkán előforduló nyersanyagokat tartalmazhat nagyobb mennyiségben, amelyekkel adott esetben a földi gazdaság nyersanyag éhségtől szenvedő részét ki tudjuk elégíteni. Ez irányban is zajlanak a fejlesztések. Nem véletlen megy az amerikaiaknak egy szondája a Psziché nevű kisbolygóhoz, amiről azt gondoljuk, hogy jó rész fémből áll. Annak a pontos összetételét megismerjük, és most csak mondok egy hülyeséget, tehát most a sci-fi területén tántorgunk enyhén, mondjuk így ide a részegen, tehát az ötletek által megrészegítve, hogyha találnánk egy olyan fémből álló kisbolygót, aminek nagy része ritka földfémből, amit egy gallium, mondtam egy dolgot, akkor azzal valójában Kínát térdre lehetne kényszeríteni gazdaságilag, hiszen miért készül az összes mikroelektronika Kínába? Azért, mert a mikroelektronikáknak a nagyon fontos anyagi összetevője, a periódusos rendszerre balra lent van egy ilyen banda, ellenbanda, ami a ritka földfémeknek, ritka földfémekként ismerjük őket, na annak a földi nyersanyag előjének a 90%-a Kínában van. És vannak, akik azt gondolják, hogy ez azért van, mert hogy kívülről hullad be, mondjuk például egy kisbolygó révén. És Kína nagyon szigorúan őrzi a ritka földfém készleteit, nem engedik ennek az exportját. Ugye Ausztráliában, Dél-Afrikában vannak még a földön máshol is ritka földfém bányák, de a szükséges mennyiség az elektronika gyártáshoz Kínába áll rendelkezésre. Egy ilyen összetételű kisbolygóval és a hozzá kifejlesztett hasznosításhoz szükséges technológiával tényleg világpolitikai szinten is lehetne tektonikus mozgásokat elindítani, de ez még messze van. Most még nincs, csak így küldjük így szépen a csápokat kifelé, államok, államok szövetségei, illetve rendkívül gazdag emberek. Nem véletlen, hogy az ő kalandvágyuk hajtja ezt a magán tőkei oldaláról is.
De az tényleg elképzelhető, hogy valami kívülről csapódik be? Én még emlékszem, mert lehetett látni a Shoemaker Lévi üstökös Jupiterbe csapódását 94-ben. Mekkora? És meg is lehetett figyelni, amatőr meg profi csillagászok együtt bontották a pezsgőt. Elképzelhető, hogy ezek a fémek itt kerülnek a Földre?
Persze, hát ugye a dinoszauruszokat is egy ilyen több 10 kilométeres nagyságrendű kisbolygó becsapódása nyírta ki 80 millió évvel ezelőtt. Vagy hány 10 millió évvel ezelőtt, tehát az utolsó nagy dinoszaurusz kihalási időszakot, ugye a Chicxulub, nem tudom, hogy kell ejteni pontosan a nevét, ugye a mexikói öbölben volt egy becsapódás, ebben ma már senki nem kételkedik, hogy ez okozta a dinók kihalását. Tehát nem azt mondom, hogy a elmúlt 100 évben hullott be, ez lehet, hogy évmilliós időskálán történt mondjuk egy ilyen ritka földfém szennyeződés a kínai területen, de ma azt látjuk, hogy nagyon egyenetlen ennek az eloszlása a Földön. Tehát bármi elképzelhető, ugye az olyan típusú kérdések, hogy elképzelhető-e, azok nem jó kérdések, mert persze. Én már el is képzeltem. Tehát a fantázia az szárnyal, különösen a földön túli térségben.
Az átlag embert a ritka földfémek külső bányászatával elég nehéz megmozgatni. Hát, ez a politikusok területe, meg a gazdasági szakembereké. De a marsi űrutazással azzal már igen. Mérte ez a mostani eszköz azt, hogy ezt az iszonyú utat, 400 valahány millió kilométer, ezt ember bírná-e?
Hát ez egy másik érdekes kérdés. Ugye maga a jelenlegi meghajtás technikák, ezek a rakéták, nagy rakéta, elrepül, és akkor igazából a minimális energiafelhasználás pályáján így, ezt már többször elsütöttem az elmúlt hetekben, ilyen huss és pötc módon elindul a szonda a Földről, amikor éppen a Mars és a Föld egymáshoz közel jár, és aztán fél évvel később megérkezik kvázi egyik pályát, érintő módon hagyja el a szonda, és a másik pályát érintő módon érkezik meg a bolygóhoz. És ez tart ugye fél évig, jó fél évig. Tavaly júliusban az indítási ablak, ami 26 havonta kinyílik a Föld és a Mars között, akkor egy héten belül elindult három szonda is. Ugye ez fél év oda. Akkor ott el vagyunk egy darabig, közben a két bolygó szépen kering a nap körül, és aztán egy jelentős idő múlva tudunk majd újra visszajönni. Tehát ez egy több év, adott esetben akár több éves. Nyilván vannak ilyen minimál program, hogy oda megyünk, egy kicsit ott vagyunk, és akkor visszajövünk, de az is év. És egyáltalán nem biztos, hogy a sugárterhelést a bolygóközi térben, ha egy aktív nap köpi ki magából a töltött részecskéket, a sugárzást, nagy energia elektromágneses sugárzást, azt tényleg ha le tudják árnyékolni az űrhajóink. Tehát eleve ez a jelenlegi űrtechnikánkkal, meghajtási technikánkkal nagyon csúszó, nagyon húzósnak tűnik. És tényleg az emberi psziché, hogy egyébként nézzük meg, hogy a koronavírus, most egy éves a koronavírus. Képzeljük el azt, hogy amikor a legszigorúbb koronavírus karanténban ültünk otthon, és tényleg csak a 300 méteren belüli boltig volt kvázi illő eljutni, mert nálunk annyira szigorú szabályok soha nem lettek kimondva, mint például Wuhanba, Kínába, ahol tényleg még a lakásból sem lehetett kimenni, hanem oda vitték a kaját az ajtó elé letenni. Tehát ilyen típusú összezártságot kellene kibírni egy évig legalább, de inkább két évig. Kibírná egy átlag ember? Szerintem még az átlagtól mondjuk így antiszociálisabb emberek is haldokolnak ma már így egy évvel a koronavírus járvány feltűnése után, úgyhogy ez például egy nagyon speciális kiképzést és nagyon speciális szelekciót igénylő feladat, mindaddig, amíg fél évig tart egy odaút. Tehát itt is azt gondolom, hogy a gazdasági haszon, hogy legyen, hogy tényleg fönntarthatóvá váljon az egész, mellett szükséges lesz egy olyan hajtó meghajtásra, aminél most például a NASA-nál folynak fejlesztések, egy ilyen tényleg ilyen nagy tolóerejű, nagyobb, gyorsabb odajutást biztosító ilyen indító rendszereknek a fejlesztése zajlik, de még az sem az, ami mit tudom én, két hétre rövidítené a dolgot. Tehát itt azért a naprendszer az bazi nagy, nagyok a távolság. Tehát én a nagy áttörést igazából a technológiában egy valamilyen áttöréstől várnám, aminek viszont megint csak még egyen nem látszanak a jelei. A rakétáink mindmáig gyakorlatilag ugyanolyanok, mint a Saturn 5, ami elvitte a Holdra az űrhajósokat 69-ben.
Ez egy égitest kutatásnak látszik, de van csillagászat is. Vannak kutató csillagászat, meg van még földtudomány is. A csillagásznak egyébként, hogyha valahol le tudnak szállni, valahol az segít valamit az ő kutatásaiban? Vagy messzebbre néz mindig?
Hát én azt gondolom, hogy a Mars, a naprendszerben a Mars és a Jupiternek az Európa holdja mind a kettő olyan szempontból fontos, hogy itt van a közelbe, kvázi elérhető, és ezt az életkérdést lehet vele vizsgálni. Ugye kevesen tudják, hogy az Európa hold az körülbelül akkora, mint a mi holdunk, jégkéreg van rajta, és 100 kilométer vastag vízóceán van a jégkéreg alatt. Jégkéreg alatt. Ez háromszor annyi víz, mint amennyi összesen van a Földön. Tehát az egy nagyon vizes égitest, ami ráadásul a Jupiter körül keringve folyamatosan elszenvedi azt, amit úgy hívunk, hogy árapályfűtés, és belsejében meleg keletkezik, ahogy a bolygó a gravitációs erejének változásával gyurmázik az égitest belsejével, és a belső súrlódás fölmelegíti. Tehát ott hőforrások vannak. Tehát, ha vannak olyan extremofil lények, amelyek nem igénylik a napsugárzást, ami a Jupiter távolságban amúgy is igen gyönge, hanem csak hő kell neki és folyékony víz, akkor nyugodtan eléldegélhet. Tehát ezek mind-mind a csillagász, az asztrobiológia csillagászati módszerekkel történő, vagy csillagászati és űrkutatási módszerekkel történő megalapozásában nagyon fontos terepek, helyszínek, ahova muszáj oda menni. Ott nem elég csak távcsővel nézelődni.
De az úgy kell elképzelni, mint a föld mélyén, a sötétben, a vulkánkitörések mellett úszkáló halakat? Tehát valami ilyesmire gondol?
Igen, például, vannak is a popkultúrában, nem akarok spoilerezésre elrontani, mondjuk egy nagyon jó filmet pár évvel ezelőtt jelent meg, ami a Europa Mission volt a címe, nemrégiben le is adta a közszolgálati televízió, tök jó kis ilyen sci-fi film, nagyon ultrarealisztikus, hiperrealisztikus, 2061-ben játszódik, az Európa holdra űrhajósok elmennek vizsgálódni. Egyébként érdekességében megnézem, hogy abban a sci-fi filmben előbb megy el ember az Európára, mint a Marsra. Tehát ott akkor úgy vezetik fel azt az Európa expedíciót, hogy az első kilépés ember által a Holdon túli térrészbe, tehát ott a szerzők letették a voksukat, amellett, hogy nem a Marsra kell embert küldeni, hanem az Európára, ami persze még nagyobb kihívás, ez egy másik kérdés. Szóval a lényeg az, hogy ezek a dolgok, a publikum szereti őket, tehát kajálják. Tehát jól lehet látni, hogy a híroldalakon ott vannak a marsos hírek, és nem szedik le az istenek se őket, tehát az emberek klikkentenek rá, a népek szeretik. A tudósok szeretik, mert a frontier, ugye a határvonalnál, a megismerés határait folyamatosan lökjük kifelé, újabb és újabb műszerekkel, újabb és újabb kísérleteket elvégezve más égitestek felszínén. A mérnökök, a fejlesztők is szeretik, mert egyrészt kapnak munkát még 10 évig, másrészt pedig kipróbálhatnak olyan technológiákat, amikre korábban még nem volt lehetőségük. És igen, az újraválasztásukért aggódó politikusok is, hogyha akarnak egy politika független témát, bár ténykérdés, hogy az emberes marsutazás az egy nem teljesen politika független téma, de legalábbis egy bizonyos kis százalékban oda tenni forrásokat ilyen fantasztikus témákba, az szerintem hálás.
Ugyanazt keresi a kutatócsillagász meg a mérnök űrhajós az életet, hogy van-e vagy nincs, vagy más-mást keresnek? És más
más-más. Én azt gondolom, hogy más-más. Tehát mondjuk egy mérnök az azt nézi, hogy hogyan tud minél jobban, költséghatékonyabban miniatűrizálni, ugyanazt a feladatot ellátni képes eszközt legyártani, minél olcsóban, ami ebből aztán adott esetben tömegtermelés is várhat. Ugye például a nagy tudományos űrmisszióknál pontosan lehet tudni, hogy közgazdasági értelme, vagy mondjuk így reál gazdasági értelme azok veszteségesek. Mindig is több pénzt bele kell tenni a fejlesztési, kutatás-fejlesztési szakaszban, mint aztán amennyi úgymond haszon kijön, ami egyébként is állami pénz, tehát valódi gazdasági hasznot a mondjuk a nagy űrmissziók egyik nagy mondjuk európai országnak se hoztak, viszont hogyha kijön belőle olyan technológia, amit aztán lehet tömegtermelésbe, alkalmazásba átvinni, akkor igenis kijöhet adott esetben relatíve gyorsan megtérülő gazdasági haszon is, tehát a mérnökök azok más szemmel nézik azt, hogy mondjuk küldjünk el egy szondát a naphoz. Mondok egy példát. Ugye most 2 napszonda is, a NASA Parker szonda, meg az európaiaknak a Solar Orbitere, mind-mind elmegy a napnak a közelébe, és közben olyan hőhatás éri őket, amelynek a leszigetelése, a hűtés, a nagyon rövid távon, nagyon nagy hőmérséklet különbségnek a leszigetelését megvalósító technológia kifejlesztését igényelte, és az ilyen technológiákat például a tűzoltók használják, hogyha be kell menni egy égő házba, ahol 500 fok van már, és oxigénpalackkal lehet csak bemenni, akkor nem mindegy, hogy mondjuk a tűzoltó az mondjuk 60 fokot érez, az a hajó, nem majd azt mondom, a szkafanderén, tehát a védőruháján belül, vagy csak 35-öt, vagy csak 28-at. Tehát nagyon nem mindegy. Ez most csak egy random példa volt, és van egy konkrét fejlesztés is a fejemben, aminek persze nyilván a többi részletét most nem tudnám hirtelen felidézni, vagy előásni, de a lényeg az, hogy a mérnökök azok más néznek, mint a tudósok.
A tudós, a csillagász, erre vagyok kíváncsi, az mit figyel most, amikor az eszközébe belenéz? Egyáltalán milyen eszközbe néz most bele egy csillagász?
Hát itt most ez itt, én azt gondolom, hogy tegyünk is azonnal különbségét, planetológusok, bolygókutatók, geokémikusok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a geóban is ott van, hogy föld, tehát mars kémikusok, azok, akik hát számokat nézegetnek. Nagyon rossz hírem van, tehát ezek nagyon unalmas mérések, mert mondjuk egy tömeg spektrométerbe, ott valaminek a függvényében valami más lesz, ilyen görbék jönnek ki a kísérletekből, berak egy mintát, besugároz valamilyen röntgenforrása, ez megméri a visszaszórt röntgensugárzásnak valamilyen eloszlását, és akkor, ha ott van mondjuk európium, vagy jód, vagy nátrium, vagy akármi más, akkor engelnik egy ilyen csúcsa, és akkor a csúcsok arányából lehet mondjuk izotóp összetételt mondani. Tehát most mondtam egy relatíve majdnem hülyeséget. De ilyenbe kell gondolkodni, tehát mi számokat nézünk, tehát rendkívül unalmasak ezek. Persze vannak, akik a felszínformákat nézegetik, vannak, akik azt nézik, hogy például kicsapódó jégfoltok, ilyen zuzmara foltok, tehát oda látogat egy adott esetben zuzmara, az agresszív ápolónő a marsra, tehát majd lecsapódnak ilyen kis jégdarabkák a szondára, azt például a képek elemzését igényli. De ugyanúgy a légkörben, a fényszórásnak, a légköri pormennyiségnek a meghatározása, az képek elemzését igényli. Akkor vannak hőmérsékletmérők, légnyomásmérők, meg mindenféle szenzor, ilyen időjárás szenzort kell elképzelni, azok megint csak számokat adnak, különböző mennyiségek, mért értékeit, és aztán az ember erre próbál elméleteket hát ráilleszteni. Tehát ez a hétköznapi tudósnak a valósága egyáltalán nem olyan, mint a hollywoodi filmekben, amikor ülünk ilyen nagy képernyő előtt, és akkor ott jön a becsapódó, és akkor most mind meghalunk. Nem, ettől sokkal szárazabb a tudománynak a napi praktikalitása, de hál' Istennek erről a témáról bármikor lehet nagyon színesen mesélni.
De távcsőbe, néz ma egy mai csillagász?
Persze, hogy néz. Hát ugye eszközeink, tehát a csillagászat távérzékelésre használt eszközeiben, a teleszkópok, mint nagy fénygyűjtő elemek, ezek nagyon is működnek. Ugye ez már nagyon elszakadtunk akkor a Marstól, bár egyébként elmondom, hogy például a Mars felszínének a színkép elemzésénél földi óriás távcsőket is szoktak emberek használni, amikor a metán jelét keresik a marsi légkörben, amit egy időben állították is, hogy jelenleg aktív biológiai aktivitás is képes azt a detektálni vélt metánt előállítani a Mars légkörében. Mert igen, mi használunk távcsöveket, sőt rossz hírem van, mi nagyon sok pénzt el tudunk költeni még nagyobb és még nagyobb és még nagyobb távcsövekre, mert egyre halványabb és halványabb és halványabb jeleket szeretnénk látni, hiszen például a más csillagok körül keringő bolygókat vizsgáló exobolygós csillagászok a távérzékeléssel szeretnék azokat az életjeleket majd kimutatni valamikor a következő 10-15 évben, amit itt most a Marson, például a konkrét mondjuk kémiai mintákból szeretne a szonda fedélzeti eszköze kimutatni. Tehát itt minden mindennel összeér, ez itt egy főüzenet.
De mennyire lehet, vagy értelmes még földi távcsövet csinálni, amikor egy normál időszakban csak repülőgépből egy óra alatt 4-5 átmegy a távcső előtt, és hát a föld egyre világosabb, egyre nagyobb a fény, műholdból egyre több van.
Ez tökéletesen így van, de akkor is igaz az, hogy ugyanazt az eszközt az űrbe kitelepíteni, az 1000-szer, nem 100-szor, nem 50-szer, 1000-szer drágább. Magyarul egy 1 méter tükör átmérőjű teleszkóp az a föld felszín mondjuk kerül 1 millióba, dollár vagy euró, tök mindegy, a földkörüli pályára kitéve pedig 1 milliárdba kerül. Tehát nagyon-nagyon nagy az árkülönbség, és vannak olyan kutatások, ahol a óriás teleszkópok, a legnagyobb földi óriás teleszkópok igazából nem mások, mint ilyen fényvödrök. Tehát most a 8-10 méteres mérettartománya a legnagyobb, de már épül az Európai Déli Obszervatórium 39 méteres tükör átmérő. Az egy fél stadionnyi fénygyűjtő felület, amivel a közeli csillagok exobolygójának a felszínét, légkörét, vagy a kozmosznak a legtávolabbi peremét lehet majd vizsgálni, mert annyi fényt összegyűjt, hogy az összes zavaró háttérreg előtérfényt le tudjuk vonni, és akkor azt a néhány fotont meg tudjuk találni, ami például mondjuk egy 150 fényérelő csillag körül keringő bolygónak a amazonasi dzsungelléből származó mondjuk klorofil elnyelést mutatja. Tehát kell, igenis kellenek a földi nagytávcsövek, és az egy másik dolog, hogy a műholdak, meg a repülők, meg az összes többi csökkentik az effektív mérésre használható időt.
De a kozmosz szélét minek vizsgálni? Addig úgyse fogunk elmenni.
Hát, mert csak olyat érdemes vizsgálni, amihova el tudunk menni, csak akkor már mondjuk így a csodaszép hölgyeket, akiket soha el nem érhetünk, már nem is kell megnézni, tehát ezt ezért visszautasítanám, hogyha valakinek én megtiltaná, hogy gyönyörködjem a női nem szebb képviselőibe. Tehát nem, tehát azért a megértéshez ez szükséges. Tehát az, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, hogy mennyire valóság, ez a fizikai valóság, amiben mi gondoljuk magunkat, ahhoz az kell, hogy igenis a legnagyobb méretskálákon is értsük már meg azt, hogy mi magunk miből eredünk, és ebből próbáljunk meg következtetni arra, hogy hová tartunk, mi az emberiség, mi a föld, mi a naprendszer jövője. Relatíve belátott az, hogy a következő 5 milliárd évben mi vár ránk, mint naprendszerre, hogy ránk emberiségre mi vár ránk, még a következő 25 éve se tudjuk megmondani. Tehát ezért nyilvánvalóan értem a kérdésnek a, talán mondjuk azt, hogy az iróniáját, hogy mi értelme ilyenekkel foglalkozni, hogy 30 év múlva kihalunk például. Tehát ezért mondom azt, hogy még egyszer, hogy a mai jelenkor tudományának mindenképp a legfontosabb problémája a föld megőrzése, de ettől függetlenül nem lehetünk csak és kizárólag a köldök nézegető törzs tagja, aki soha föl nem néz a feje fölé, mert ugyanakkor az emberi lélek igényli a kozmikus távlatokra való rácsodálkozást, elrémlést.
Jó, de a Mars kutatás például segít megérteni, hogy mit kell csinálni a Földdel. Hát én emlékszem az Emlékmás című filmre, amikor gúvadt a főszereplő szeme, mert kint nem volt levegő, és ezt mind bent kellett megteremteni.
Na hát ez az, amit mondtam, hogy itt most a marskutatásban a politika mellett megjelentek a magán, a, mondjuk így azt, hogy a vadnyugatra ácsingózó kalandorok. A permanens emberi jelenlét az nagyon sok mindent igényel. Azt egyáltalán mit eszik, mit iszik az ember. Tehát a realisztikus becslések azok arról szólnak, hogy ha minden technológiai erőforrásunkat oda csoportosítanak, akkor néhány évtized múlva mondjuk 1-2 millió ember élhetne a Marson, ilyen barlangokba, kukorica lenne a fő növényi tápanyag, és sáskák és egyéb rovarok lennének a fő állati fehérje forrás, finom. Mert az egységi térfogatból legtöbbet ezekből lehet kihozni. Ez nyilván nem módosít semmit azon, hogy mit csináljunk a Földön maradt 8 milliárd vagy 10 milliárd másik emberrel. Tehát a Mars ilyen szempontból most azt gondolom, hogy a technológia fejlesztésnek az egyik hajtó ereje, miként a Hold is ez volt a 60-as, 70-es évek fordulóján. És azzal, hogy egyébként mondjuk az amerikaiak megcsinálták a Hold programot, és akkor ömlött úgymond a pénz ebbe a szektorba, a szektorhoz csak úgy széli oldalról, oldalágon kapcsolódott területek is borzasztóan fejlődtek. Tehát ezért mondom azt, hogy ha van egy konkrét cél, egy ilyen szépen kitűzött valami, akkor az egy ilyen, a mentális térben egy ilyen fejhullámmal terjed szét, és egyre több és több területre is hatást gyakorol. Tehát nem az egy rövidlátó szemlélet lenne, hogy azt mondjuk, hogy a Mars az csak a Mars miatt érdekes. A Mars az sok minden más miatt is érdekes, akár ha már csak a technológiai demonstrációkra is gondolunk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kis László fizikus, akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.